Kasáról származik, a pozsonyi film- és színházművészeti főiskolán végzett filmrendezés szakon. Kassaiként határozza meg önmagát. Az egyik legjobb, ha nem a legjobb dokumentumfilmes Szlovákiában. Ismert alkotásai a 66 szezon, amely a Kassai fürdő történetén keresztül mutatja be a város történetét, vagy a Gulyás ágyú, amely recepteken keresztül mutatja be Európa vérzivataros 20. századi történetét. Legutóbbi filmje egyben az első játékfilm is, a Cenzorka, magyarul 107 anya, az eddigi legsikeresebb szlovák film az önálló Szlovákia történetében, hiszen elsőként nyert díjat a Velencei Filmfesztiválon, de több nemzetközi fesztiválról is díjat hozott el. 4 szlovák filmdíjat is kapott, köztük a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb forgatókönyvíró kategóriában. Zuzana Csaputová államfő az év elején a Pribina kereszt második fokozatával tüntette ki Kerekes Péter rendezőt, aki most itt van velünk a stúdióban. Portré interjú következik. Szervusz Péter!
Szia, jó napot kívánok!
A szakmai vagy az ilyen jellegű elismerés a fontosabb számodra? Azért kérdezem ezt, mert mondjuk egy ilyen jellegű elismerés az így az egész pályádért jár, míg a szakmai elismerések azok általában egy adott filmért.
Hát nekem a legnagyobb elismerés az, amikor a nézők a moziban vannak, és tetszik a film. A Pribina kereszt az nekem egy nagy meglepetés volt, és nekem a legnagyobb elismerés nem csak az volt, hogy én kaptam, de hogy milyen emberekkel kaptam. Nagymamám mindig azt mondta, hogy Péter, csak arra vigyázz, hogy legyél egy jó társaságba, és nagyon kár, hogy már nem él, mert most azt mondhatnám neki, nagymama, igen, most igazán egy jó társaságban vagyok.
Kaptál ugye díjat a Velencei Filmfesztiválon a 107 anyáért. Először kapott szlovák film, ugye, ahogyan már mondtam is a bevezetőben, díjat a Velencei Fesztiválon, de több fesztiválon voltál fődíjas, tehát hogy tényleg egy rakat szlovák filmdíjat kaptál. Ahhoz képest azért mégiscsak hol van ez a díj?
Nálam otthon, valahol a fiókba, tehát én nem vagyok egy díjmutatós ember, de kellemes érzés.
Hogyan zajlott a megkeresés? Vagy amikor megtudtad, hogy valójában Csaputován ki akar tüntetni?
Én éppen vágtam az új filmemet, és konyhába csináltam kávét, és fölhívtak engem. Kerekes Péterrel beszélnek, és megmondták, hogy föl vagyok ajánlva arra, hogy átvegyem a díjat, és hogy ezt vállalom-e. Én azt hittem, hogy a Marek Sulik barátom vicce, és hogy valakit megkért, hogy hívjon fel valami álnéven is áltelefonból. És elkezdtem röhögni, és elkezdtem mondani, hogy elég a viccelődésből, de aztán rájöttem, hogy nem viccelődnek, és akkor karácsony előtt még megmondták, hogy meg fogom kapni a díjat.
Hogyha Ivan Gasparovics ajánlotta volna fel ezt a díjat, akkor is elfogadtad volna?
Nem, biztosan nem. Én már elutasítottam egy pár díjat, és szerintem nem vállalnám. Tehát az nagyon fontos, hogy kitől kapom a díjat, és kivel együtt. Az is egy nagyon fontos dolog.
És azt is tudtad, hogy kivel együtt fogod kapni a díjat, vagy azt azért nem közölték?
Nem, csak aznap tudtam meg, amikor már ott voltunk, és vártuk, amikor a Redutában, amikor átvegyük a díjat, még a próbára vártunk, ami nagyon kellemes volt, hogy sokkal sajjal találkoztam, és hogy Peter Gombitával, akivel együtt csináljuk a Maraton dokumentumfilmet, aki lelkész Kassán, és ez nagyon kellemes.
És nem tudtátok, hogy mindketten díjat kaptuk?
Nem tudtuk.
És mondjuk Peter Bebjakról se tudtad, aki szintén rendező?
Nem tudtam, mert én nem voltam annyit otthon, tehát nem voltam Pozsonyban, éppen Olaszországban filmeztem az év végén, tehát nem is volt lehetőség találkozni se Gombitával, se Bebjakkal.
Gondolom ruhát nem kellett varratni az eseményre, ti filmrendezők azért föl vagytok arra készülve, hogy egyszer csak pucba kell vágni magatokat.
Megmondom az igazat, hogy van egy öltönyöm, ami temetésekre és díjátadásokra van, amit hát kihíztam. Tehát volt muszáj venni egy öltönyt.
Az édesapád is ugye filmközeli ember volt, a televízió kassai stúdiójában dolgozott valójában, ezt a filmezést, azt így intravénásan kaptad oda-haza?
Igen. Én már gyerekkorom óta jártam vele filmezésekre, főleg nyáron nem volt hol hagyni engem. De ami a legfontosabb volt, nem is azt, hogy látni, hogy csinálják a filmeket, de hogy mi nagyon sokat néztük együtt a magyar tévét. A 80-as években a magyar tévé az egy fantasztikusan művész csatorna volt, és ők adták azokat a filmeket, amik cseh filmek voltak, de Csehszlovákiában le voltak tiltva, azt akkor már a lassacskán liberális magyar tévé sugározta, és emlékszem azokra a késő éjszakákra, amikor 13-14 éves voltam, és édesapával néztük a fantasztikus filmeket.
Milyen volt egyébként Kassa? Hogyan emlékszel vissza a fiatal korodra? Arra, hogy hogyan nőttél fel ebben a városban?
Nekem csak a legjobb élményeim és emlékeim vannak Kassára. 91-ig, aztán elmentem Pozsonyba, és már nem jártam annyira gyakran haza. Én egy olyan tipikus kassai családban születtem, ahol otthon főleg magyarul, az óvodában és az iskolában szlovákul, az utcán magyarul, szlovákul és vihodnyárszki beszéltünk. Nagymamám, amikor nem akarta, hogy tudjam, hogy miről veszekednek, akkor németre kapcsoltak a nagyapával. Tehát egy ilyen nagyon kellemes közegben nőttem fel, ahol mindenki mindenkit ismert, minden lehetett valamilyen módon elintézni, és nem emlékszem valami nagyon konfliktusokra.
Kassaiként is határozott meg magad. Tehát, hogyha azt kérdezik tőled, hogy milyen a nemzetiséged, akkor te általában azt mondod, hogy kassai.
Igen.
Ennyire fontos az a város az életedben, és hogyha ennyire fontos, akkor miért nem mentél vissza például?
Én remélem, hogy egy nap visszamegyek. Nekem ez nemzetiségileg is nagyon fontos, mert amikor a szlovák sajta azt írja, hogy szlovák rendező Kerekes Péter Belencébe díjat kapott, akkor nekem mindig meg kell javítani, hogy én magyar rendező vagyok, szlovákiai magyar rendező. A másik oldalon én nem érzem annyira magam magyarnak, mint Magyarország lenne az anyaországom, és én itt nem tartozok. Tehát én azt hiszem, hogy sokkal jobban is beszélek szlovákul, mint magyarul az utóbbi időben, sokkal jobban írok szlovákul, és ez a két identitás engem annyira meghatároz, hogy az egyetlen biztos pont az én identitásomban az a Kassa. Kétnyelvű vagyok, kétkulturális vagyok, és ha megkérdezik, hogy minek érzem magam, igen, én kassainak érzem magam. Ami 1945-ben, amikor Kassa megint Csehszlovákia lett, tehát be kellett írni az embereknek a nemzetiségüket, és nagyon féltek attól, hogy ki lesznek telepítve, de nem tudtak szlovákul, mint például a nagyapám, Kerekes János, és nagyon sokan beírták azt, hogy národnost Košická, kassai nemzetiség. Ezt a Ján Halassa történész, aki sajnos már meghalt, írt erről egy nagyon érdekes cikket, és az archívumokban be van írva, hogy nem tudom hány ezer ember ezt írta magának be 45 után.
Most megint egy kicsit ugrunk, de vissza is, mert már elkezdtük megpedzeni ezt a témát, szóval, hogy odahaza kaptad ezt a filmes létet, és ez azt jelenti, hogy te mindig is filmes akartál lenni, tehát soha nem fordult meg a fejedben az, hogy esetleg valami mással fogsz foglalkozni.
Én nagyon sokáig nem akartam filmes lenni, 17 éves koromig az lehet, mert én látom, hogy mennyire nehéz egy nem szabad társadalomba filmrendezőnek lenni. Ezt láttam az édesapámon, aki hazajött elkeseredve azért, mert szlovák baladákról csinált filmet, és a pártfőnök a tesztvetítésen azt kérdezte tőle, hogy Gyurikám, de miért ennyire szomorúak ezek az énekek? És édesapám mondja, hogy ezek baladák. Na igen, de miért szomorúak? És ilyen emberekkel kellett dolgoznia, és tudtam, hogy a filmet azt nem lehet ingyen megcsinálni, pénz nélkül megcsinálni, és hogy függő leszek valami párttitkárokon, és nem akartam filmet csinálni. Egyáltalán engem a színház érdekelt, és ott volt egy amatőr színház társaságom is. Aztán jött a 89, és édesapám mondta, hogy hát azt hiszem, hogy már most lehetsz filmes is. És én nagyon attól félek, hogy 25 éve csinálom a filmet, és hogy lassacskán abba az időszakba fogok kerülni, mint az édesapám 1988-ban.
Tehát 17 évesen döntötted el azt, hogy végül is filmes leszel, és jelentkeztél a VSMU-ra.
Jelentkeztem a VSMU-ra. Megmondom az igazat, hogy jelentkeztem Prágába is.
Tehát a FAMU-ra.
A FAMU-ra. Prágába 45. voltam, VSMU-n második. Nem vettem annyira komolyan ezt az iskolát. Remélem, hogy a szlovák tanáraim ezt nem hallják és nem értenek magyarul. Ami természetesen javult, közben sokkal nagyobb a nívója, de akkor ez nekem nagyon sokáig egy ilyen pótiskola volt.
Tehát akkor az egyetem számodra nem is volt igazándiból meghatározó?
Megmondom az igazat, az első két évet én átblicceltem valahogy az iskolán, és aztán megtörtént a legfontosabb dolog az én profi filmes életemben. Nekem meg kellett ismételni az évfolyamat, mert rosszul tanultam.
A másodikot, vagy a harmadikot?
A másodikot. És akkor a rendező szakot csak minden második évben nyitották ki, tehát egy évet dolgoznom kellett, és amikor már visszajöttem, akkor már nagyon komolyan vettem mindent, és akkor kezdtem csinálni az első sikeres filmeimet is.
Dokumentumfilmesként vagy játékfilmesként határozod meg magad? Több dolog miatt is kérdezem, ugye? Az első filmjeid azok dokumentumfilmek voltak. Mostanában kezdtél el játékfilmet csinálni, de azt mondják, hogy az egyik leghíresebb dokumentarista vagy Szlovákiában, miközben, ha jól tudom, akkor te játékfilm szakon végeztél.
Én filmesnek tudom meghatározni magam. Szerintem ez a határ, hogy dokumentumfilm és játékfilm az egy nem természetes határ.
Tehát főleg nálad nem.
Főleg nálam nem. Tehát ezt inkább úgy szeretném hívni, hogy dokumentális film, nem dokumentáris film, mert az a mentális dolgot dokumentálja, tehát dokumentális film, mert az a fontos, hogy a nézőnek nem azt mutatom, hogy mi van a kamera előtt, hanem hogy mi van a fejemben.
Jó, de azért még azért lovagolok egy kicsit ezen, mert hogy ugye a filmjeid sem klasszikus értelemben besorolható filmek. Ugye a dokumentumfilmjeid például a 66 szezon, vagy az Akosavari Ligyéni, tehát ez a Gulyás Ágyú, magyarul ez a furcsa címe van, ezek ilyen játékfilmes elemekkel átszőtt dokumentumfilmek. Még mondjuk, hogyha megnézzük a 107 anyát, vagy a Szlovákia 2.0-ban azt a kis etüdödet, amit oda készítettél, azok meg játékfilmek, de dokumentumfilm elemekkel vannak átszőve, szóval...
Nem tudom, hogy erre korrektul az a válasz, hogy a legszebb nők a mulatnők, akik félig négerek és félig helyek. Nekem a legszebb műfaj az, ami egy félig dokumentum, tehát az az igazság az érdekel benne, az, ami az igaz, ami az igazi emberek, igazi helyzetek, de van benne fikció és fantázia is. És azt szeretem, amikor ez össze van keverve.
Volt valaha filmes példaképed?
Biztosan volt. Ami érdekes, hogy azok a példaképek nagyon távol állnak egymástól. Nekem nagyon meghatározó volt Sergej Parajanov, és az ő filmje, amit csak szlovákul tudok, Tieň zabudnutých predkov. Halott őseinknek árnyékai, azt hiszem, de nem tudom, hogy mi a rendes magyar neve a filmnek. Parajanov egy nagyon fontos volt, ami érdekes, mert ő grúz volt, és Ukrajnán csinálta ezt az első filmét, én pedig, mint szlovákiai magyar, szintén Ukrajnán csináltam az első játékfilmemet. A dokumentumfilmesekből nagyon fontos volt nekem Ulrich Seidl, az osztrák filmrendező, és Aceh Jan Gogola. És mindenki egészen más filmeket csinál, és ez valahogy összekeverődött a fejembe és a szívembe, és ebből keletkezett egy kerekes stílus.
Most így múlt időben beszéltél, és most van-e példaképet? Tehát van-e olyan a jelenlegi rendezők között, és most teljesen mindegy, hogy dokumentumfilmes, vagy játékfilmes, vagy kevert, aki azt mondott, hogy igen, erre iszonyatosan felnézek, és ilyen filmeket szeretnék csinálni, vagy hasonló filmeket szeretnék csinálni?
Az már nincs, megmondom az igazat. Vannak filmrendezők, akiknek a filmeket imádom, Abbas Kiarostami például, azokat a filmeket nagyon szeretem. De nincs olyan, hogy ilyen filmeket szeretnék csinálni. Tehát szerintem a stílusomat már plusz-minusz megtaláltam, vagy ha még más filmeket fogok csinálni, akkor azok megint a saját filmjeink lesznek.
Tehát úgy gondolod, hogy azt lehet mondani, hogy van, igenis létezik egy kerekes stílus? Ne szerénykedj, mert szerintem igen.
Azt hiszem, hogy lassacskán keletkezik.
Egyébként úgy unblock a szlovák film mostanság. De azt kell, hogy mondjam, hogy szárnyal. Tehát, hogy egyre több sikert ér el, nemzetközi sikert. Szerinted minek köszönhető ez, vagy mire várt a szlovák film, hogy egyszer csak jó legyen és sikeres legyen?
Szerintem a válasz nagyon egyszerű, pénz. Amióta megvan a audiovizuális film alap, ami független az államtól. Ez egy nagyon fontos
egyelőre
dolog.
Egyelőre még.
Egyelőre. Van egy biztonságérzés, ami nem 100%-os, tehát én is csomószor nem kaptam pénzt a 107 anyára, kétszer elutasítottak. De mégiscsak van egy rendszer, ami működik. Nem ideálisan, de működik. És bízni lehet benne. Tehát tudok tervezni filmeket 2-3 évre előre. És ez egy nagyon fontos dolog. Mert szerintem nagyon sok tehetséges ember volt itt azelőtt is, csak nem volt lehetőségük dolgozni.
Egyébként szerinted a filmnek van nemzetisége? Tehát az előbb említetted ugye a grúz rendezőt, aki Ukrajnában készítette az első filmjét, te vagy a szlovákiai magyar filmrendező, szintén Ukrajnában készítette az első játékfilmjét. Tehát, hogy egy filmnek van nemzetisége, ez a kérdés.
Szerintem a filmnek van nemzetisége és gyökere. A 107 anyát Odesszába filmeztük, szurzsikkal, tehát olyan orosz-ukrán keverékkel beszélnek benne, de szerintem azt, hogy ezt én rendeztem, mint egy szlovákiai-magyar, egy szlovák-ukrán csapattal, az nagyon meghatározta, hogy fog kinézni az a film, és egy ukrán rendező egészen másképp csinálná meg. Tehát az a kulturális háttér, az a filmnyelv, az a poetika, ami nekünk van, az nagyon meghatározó, és igen, annak van egy nemzetisége. A nemzetisége az nem jelenti az, hogy a szlovák. Tehát itt szerintem a cseh-szlovák-magyar hatásokból van összerakva egy inkább közép-európai mondjuk rá nemzetiség. De, tehát nincsenek tiszta szlovák vagy tiszta magyar filmek. Hát, ha tiszta magyarok vannak, de tiszta szlovák szerintem nincsen. Ami nem baj, mert meg vagyunk határozva éppen azzal a kulturális együttműködéssel, a nagyon erős cseh hatással, és abból van ez a film.
Hát meg talán az is, hogy Szlovákiában ugyan most már van pénz a filmekre, de azért a filmek nagy része továbbra is koprodukcióban készül, és ezt most nem tudom megmondani, hogy mi miatt van ez, hogy a pénzhiány miatt, vagyis hogy annyi pénz meg nincs, hogy egy filmet rendesen meg tud csinálni, vagy pedig pusztán pragmatikusan azt mondják a szlovák filmrendezők, hogyha koprodukcióban csinálom egy külföldi országgal, akkor lehet, hogy a film sikeresebb lehet.
Az egyik oldalon az egy pragmatikus választás, mert tiszta szlovák pénzből nem lehet egy játékfilmet finanszírozni, vagy egy magasabb nívó játékfilmet nem lehet finanszírozni. A másik dolog az, hogy az együttműködés annyira természetessé vált, hogyha én például most csinálok egy olasz filmet, de úgyis egy cseh hangmérnököm és egy cseh második operatőröm van, mert rá szoktam belük dolgozni egyfolytában.
2003-tól oktatsz a VSMU-n, dokumentum filmrendezést tanítasz. Az, hogy valaha oktatni fogsz az egyetemen, az mindig is benne volt a pakliban, vagy ez egy teljesen véletlenszerű volt? Főleg, ahogy mondtad, hogy rossz diák voltál.
Ez egy teljesen véletlen volt. Először csináltam a doktori tanulmányaimat, azon belül kell tanítani, és aztán Dusan Hanák meghívott engem többiekkel, Marek Sulikkal, Rabokiroffal tanítani a dokumentumfilmet, és elkezdtem élvezni, megmondom az igazat. Nem tudom, hogy jó tanár vagyok-e, tehát nagyon sok hibát követtem el, nagyon sok rossz döntést csináltam, de a rossz döntéseket is élvezem, nem tudom mennyire a diákjaim, de nekem ez egy érdekes folyamat, tehát majdnem olyan, mint egy saját filmet csinálni, sőt valamikor még sokkal nagyobb az a nyomás, hogy nem lehet hibázni, mert mégiscsak nem az én filmem, hogy felelősségérzés az valamikor nagyobb is, de érdekes dolog.
Emellett oktatsz az SFE-n is Budapesten, ugye ez a színezés filmművészeti egyetem, ez hogy jött képbe?
Az egy komplikáltabb dolog. Az úgy van, hogy 13 évvel ezelőtt 3 főiskola, a budapesti SFE, a lisszaboni Lusofona és a brüsszeli Luka csináltak egy konzorciumot, és csináltak egy MA szakot, csak dokumentumfilmre. Tehát az egy 2 éves MA-s szak, csak dokumentumfilmre.
Tehát master.
Master, igen, igen. És a diákok azok az egész világból jönnek, 24 diák, de Trinidad és Tobago, Svájc, Japán, Costa Rica, Nairobi, mindenféle. És ők 6 hónapig vannak Lisszabonban, 6 hónapig Budapesten, 6 hónapig Brüsszelben, és aztán az utolsó 6 hónapot abba a városba töltik, ahol választják maguknak, és majdnem a legjobb diákokból a legjobbakat tudjuk válogatni az egész világból. És én a budapesti részben veszek részt, és természetesen ott vagyok a évvégi vizsgákon is, Lisszabonban és Brüsszelben.
Még mindig oktatsz? Ugye azért kérdezem, mert ugye az egyetemet, mert ugye az eszevét 2021-ben jelentős tanárok hagyták el, mivel ugye a magyar kormány hát rátette a kezét az intézményre. Tehát, hogy ettől függetlenül még mindig működik ez a három egyetem közötti konzorcium, és egy hiteles és jó oktatást tud adni?
Igen, mert a szerződés a Doktomac konzorcium és az SFE között úgy van beírva, hogy az SFE nem tudja befolyásolni, ki fogod tanítani, és mit fogunk tanítani. Tehát igen, a szerződésem az ezredes úrral van aláírva. Vagy nem is tudom, hogy kik vannak ott, megmondom az igazat, de tudom, hogy akkor volt valami ezredes ottan, és vele volt aláírva, de másképp ők nem befolyásolják a tanítást. De gondolkoztunk arra, hogy belépünk, de ez egy 12 éves program, és akkor mi lenne ezekkel a diákokkal, de meglátjuk, hogy mi lesz a jövő. Most lassacskán fog végződni az az időszak, amikor újra kell az EAC-t, az Európai Ügynökséget támogatásért kérni, és hát meglátjuk, hogy az fog ez folytatódni.
Hát ha kaptok, és ugyanúgy folytatódik, akkor folytatod, ha pedig nem ugyanúgy folytatódik, akkor abban hagyod.
Meglátjuk.
Jó. Számos filmed van, mindegyikről most azért nem fogunk beszélni, de néhányat kiemelünk. Először beszéljünk arról, hogy hogyan találod meg a témáidat, hiszen mondjuk akár a Gulyáságyú, akár a 66 szezon, akár a 107 anya, és most például a maraton, amit majd készítesz, amiről szintén fogunk beszélni. Ezek azért rendkívül különböző témák. Jó, mondjuk a 66 szezon és a maraton valamilyen szempontból köthetők Assához. Tehát a kérdés, hogy hogyan találod meg a témáidat?
Azok abszolút véletlenek. Tehát nekem életemben egyszer se volt olyan, hogy leülök egy tiszta papír fölé, és most kigondolom a filmet. Ezek az ötletek mindig valahogy jönnek. A 66 szezont azt úgy kezdtem készíteni, hogy amikor meghalt a nagyapám, akkor nagymamám kihúzott régi fényképeket, és elkezdett beszélni a családi történetről, és én rájöttem, hogy ezt rögzíteni szeretném valamilyen módon, és megígértem neki, hogy fogok csinálni ebből egy filmet. A Katonai szakácsokról szóló film, a Gulyáságyú, az egy viccből keletkezett. Édesapámmal főztünk nagyon sokat, és viccelődtünk, hogy mennyire fontos egy szakács egy filmezésnél, és hogyha babgulyást ad egy szerelmi jelenet felvétel előtt, hogy akkor ezt hogy tudja elrontani, olyan hülye vicce. És akkor gondolkoztam, hogy hát nem csak a filmezésnél, de egy katonai szakács is érdekes lehet, és hogy ebből lehetne egy film, és csak nevettünk rajta, és aztán 5 év múlva lett egy film. Tehát véletlenül jönnek ezek az ötletek hozzá.
De ezek a történelmi témák így külön vonzanak, hiszen azért a 66 szezon is történelmi téma, a Gulyáságyú is történelmi téma, jó, mondjuk a 107 anya nem, de mondjuk a maraton szintén igen, történelmi téma.
Én azt hiszem, hogy ez azért van, mert mint kisgyerek nagyon sok időt töltöttem a nagyszüleimmel, és mindig ők, amikor találkoztak, hát ez háborús generáció, akkor mindig beszéltek érdekes történeteket, nagyapám a szovjet fogságból, a másik nagyapám a német fogságból, hogy vészelték a második világháborút, 56-ot, 68-ot. Tehát én ezeket a történeteket már kisgyerek korom óta hallgattam, és emlékszem, hogy Jancsik Béla bácsi kommunista börtönben volt az 50-es években, és amikor mesélt róla, akkor én, mint kisgyerek, legóból fölépítettem azt a börtönt, mert annyira erős volt nekem. És szerintem csak ezt folytatom. Tehát ahogy akkor szerettem hallgatni a nagyszüleimet és a barátjait, akkor most is szeretem hallgatni és folytatni azt a gyerekkori hangulatot, beszélgetni idősebb emberekkel, és valamilyen módon rögzíteni a történeteket.
Akkor, amikor elkezdted forgatni a 66 szezont, vagy amikor elkezdtél először így foglalkozni vele, tehát előkészíteni a filmet, akkor úgy nagyjából olyannak láttad, amilyen a végére lett, tehát, hogy tudtad, hogy te majd itt ilyen, nem tudom, papírrepülővel is fogsz dolgozni, meg majd állsz a medence közepén kamerával, vagy nem tudom, mi is ez, szóval, hogy ilyenre tervezted, vagy pedig aztán a film egy kicsit alakította magát?
Az volt a legjobban megírt filmem. Tehát a legtöbb dolgot már papíron elképzeltem még a filmezés előtt. Ez azért is volt, mert mi 16 mm-es filmanyagra filmeztünk, ami azt jelenti, hogy egyszerre csak 11 percet tudtam felvenni, és 1 méter, tehát 10 másodperc az $1 volt. Nagyon drága. Tehát muszáj volt, hogy nagyon pontosan tudjam előre elképzelni, hogy mi legyen. A másik oldalon én nem tudok pontosan filmezni. Nagyon szeretek improvizálni, kigondolni helyeken dolgokat, és szerintem ez egy érdekes kombináció a pontosan megírt és az improvizált helyzetek között.
Azt mondta, hogy ez volt a legjobban megírt forgatókönyv gyakorlatilag. Na most itt több kérdés is felmerült hirtelen, hiszen Velencében a 107 anyáért éppen a legjobb forgatókönyvnek járó díjat kaptad. Na most akkor az nem volt annyira jól megírva előre, vagy hogyan értelmezzük ezt?
Ők nem olvasták a forgatókönyvet természetesen, ők csak látták a filmet, hogy van fölépítve a struktúra, a szerkezet a filmnek, az szerint adták a díjat. De igazán a 107 anya az 5 oldal A4-es volt pontokba leírva, hogy mindegy jelenet, hol filmezünk, kivel filmezünk, és körülbelül miről fognak beszélni.
Tehát nem voltak megírva a pontos párbeszédek?
Egyáltalán nem voltak megírva, az mint improvizáció volt.
Tehát adtál instrukciókat, hogy most erről beszélgessetek, és ők erről elkezdtek beszélni, vagy még ezek az instrukciók se voltak?
Nem, természetesen az instrukciók azok megvoltak nagyon pontosan. Én nagyon sok időt töltöttem velük, még a filmezés előtt. És hát az emberek azok ugyanazt mondják, én is ugyanazt mondom már gyakran az interjúkban, és ezt próbáltam valamilyen módon kihasználni, és a legfontosabb az volt, hogy valahogy előkészíteni azt a hangulatot, hogy azt, amit akarom, 15 perc múlva természetesen elmondják maguktól. Tehát nem volt úgy, hogy én megmondtam nekik, most mondjátok meg ezt a mondatot. Hát többnyire azok nem profi színészek, tehát ezt nem tudják jól eljátszani, de el kellett készíteni egy hangulatot, ők beszélgettek valamiről, és aztán nagyon természetesen, és szerintem ez a legfontosabb dolog ebben a filmemben, hogy nagyon természetesen elmondtak legnehezebb dolgokat.
Meglepett egyébként, hogy a 107 anya ennyire sikeres lett?
Megmondom az igazat, én annyira fáradt voltam a film befejezésénél, hogy amikor már befejeztük a stáblistát, én akkor már kikapcsoltam mentálisan. És akkor jöttek a sales agents, tehát akik törődnek a filmmel, és akik eladják és fesztiválozzák, és akkor már csak mondták, hogy megpróbálják Locarno vagy Velence, nem is akartam hinni az egésznek, és már megmondom az igazat, egészen más problémáim voltak, és akkor csak jött a jó hír, hogy választottak minket Velencébe, ami engem nagyon elkeserített.
Mert?
Az egyik oldalon egy fantasztikus dolog, mert ez egy A-kategóriás fesztivál, szlovák film nagyon régen nem volt ott. A másik oldalon szeptemberben van, és azért, mert ez egy A-kategóriás fesztivál, azelőtt nem lehet sehol se bemutatni. De én azt hittem, amikor fejeztük be a filmet, hogy ezt a filmet bemutatjuk egy kisebb fesztiválon, Karlovivariban, júliusban, és augusztusban be tudjuk mutatni Odesszába, ami számomra a legfontosabb dolog volt.
Mert hogy a film Odesszában játszódik.
A film Odesszában játszódik, és be tudjuk mutatni mondjuk rá szombat este a fesztiválon, és vasárnap tudnánk csinálni egy vetítést a börtönbe. És ez számomra ez volt a legfontosabb. És akkor bemondták, hogy Velence, tehát Odesszában nem lehetett bemutatni, amit én megértettem, meg természetesen, hogy örültem Velencének, és megbeszéltük, hogy akkor Odesszában bemutatjuk egy évvel később, hogy megvárjuk a nagy odesszai fesztivált. És ez 2021-ben volt, szeptemberben, és február 22-ben megkezdődött a háború, az oroszok megtámadták Ukrajnát, és természetesen már semmi fesztiválról nem volt szó, ami nagyon-nagyon sajnálom, hogy ezt a filmet nem tudtuk rendesen bemutatni Ukrajnába, és most március 8-án, ebben a nők napjára, bemutatták Ukrajnán a filmet mozikban.
Uh-huh. Működnek mozik egy háborús országban?
Működnek mozik a háborús országban, valamikor, amikor a légriadó van, akkor abba hagyják a vetítést, és mindenkinek muszáj elbújni. De nekem az jut az eszembe, hogy Szarajevóban, amikor ostrom alatt volt a város, akkor ők szerveztek egy filmfesztivált. És a fesztivál igazgatót kérdezték az újságírók, franciák, németek, hogy az nem egy bolondság filmfesztivált csinálni háború alatt? És ő azt válaszolta, hogy nem. Szerintem bolondság egy háborút csinálni fesztivál alatt.
Ugye a filmet már többször elmondtuk, Ukrajnában, Odesszában forgattad. az is elhangzott, hogy egy női börtönben, és hogy nem profi színészekkel dolgoztam, vagy legalábbis azt mondom, hogy csak egy vagy kettő profi színész volt. Tartod ezekkel az emberekkel a kapcsolatot? Van olyan, akivel együtt dolgoztál, és a háborúban meghalt?
Igen, tartom a kapcsolatot. Az egyik színésznő, aki a főszínésznőnek a legjobb barátnője, Luba, aki másképp igazán börtönbe ült 7 évig, mert meggyigolta a férjének a szeretőjét, akivel megcsalta. Amikor kitört a háború, akkor telefonált nekem, hogy ide szeretne jönni Szlovákiára biztonságban 2 kisgyerekével, és nálunk lakott 1,5 évig, és aztán találtunk neki még egy másik Szlovákián, tehát nagyon-nagyon erős kapcsolatban voltam. Irinával hetente havonta írunk magunknak WhatsAppon SMS-eket, tehát tudom, hogy mi van Odesszába. A többiekkel valamikor találkozunk, valamikor nem. És Timofej Bojko, aki segített nekünk a berendezéssel, sajnos meghalt a fronton, és úgy látszik, hogy fogságba esett, és kínozták, és amikor nagyon rosszul nézett ki a teste, amikor már kiadták a családnak. És az egy olyan majdnem 2 méteres nagy ember, szaunába vitt minket, fantasztikus grillpártikat csinált, egyfolytában röhögtünk. Nagyon sok rossz viccet csinált az ukrán, az ászlóból mindig fordítva rakta föl, amikor valamit filmeztünk vele, és amikor kellett, akkor elment, és önkéntesen elment a frontra, és sajnos ott halt meg.
Térjünk vissza még 2 korábbi filmedre, amiket átugrottunk. Az egyik ugye a Gulyás ágyú, vagy hogyan főzték a történelmet, amely ugye recepteken keresztül közelíti meg a háborút és a katonák életét. Mondtad, hogy édesapáddal szoktatok együtt főzni, tehát hogy innen jött ez a film is. De miért pont a katonák? Tehát ugye ez érdekelne, mert hogy nyugodtan, mit tudom én, egy börtönszakácsról is csinálhattál volna filmet, vagy nem tudom, Michelin csillagos szakácsokról is csinálhattál volna filmet.
De itt pontosan az volt a fontos, hogy egy kis ember, pontosan mint az a szakács, az mennyire tudja befolyásolni a nagy történelmet. És szerintem ez a legtisztább metafora. Tehát természetesen csinálhattam katonai szabokról is, vagy cipészekről is, de nagyon közel állok a főzéshez, mert imádok főzni, de szerintem ez egy olyan szép metafora az egésznek, hogy egy kis szakács, hogy tudja befolyásolni a nagy történelmet, nagy dolgokat.
A másik nagyon érdekes filmed, ez a Szlovákia 2.0-ban egy kis rövid 10 perces etűd, ugye ez 10 perces filmből áll ez a film, ahol elmentél Finnországba, és gyakorlatilag arra kérted a finneket, hogy vonuljanak be Szlovákiába. Ez hogyan jött? Hogyan történt?
Az egész úgy kezdődött, hogy Prikler Mátyás felszólított engem, hogy csináljak 10 filmet Szlovákia születésnapjához. Akkor 20 éves volt Szlovákia. És nagyon gondolkoztam, hogy mit tudnák én Szlovákiáról csinálni 10 percben. És éppen visszajöttem Finnországból, ahol egy hónapig voltam a finnországi svédekkel, és nagyon sok hasonló dolgot láttam a Finnország és Csehszlovákia között, mind a két ország majdnem ugyanabban az évben született. A finneknek volt egy 10%-os, meg a szlovákiának volt egy 10%-os kisebbsége, ami azelőtt nagyon gazdag volt és fontos, most pedig kisebbség lett, és a finnek nagyon szépen bántak a svédekkel. A finn iskolákban egy nap van 1 óra svéd nyelv, mintha a szlovák iskolában magyarul kéne legalább 1 órát tanulni, tehát elképzelhetetlen dolog. És valahogy megszerettem a finneket. És amikor gondolkoztam, hogy mit lehetne itt Szlovákiáról csinálni, hát mi sajnos mindig, vagy nem mindig, hanem 90%-ban mindig rosszul választottuk meg a kormányt, és gondoltam, hogy akkor nem vagyunk képesek saját magunk valamilyen módon kormányozni ezt az országot, és hogy az lenne a legjobb, hogyha valaki megszállna minket. És hát ebből van már tradíció, ugye meghívtuk a németeket, meghívták a szovjeteket, hát én meghívom finneket. Akkor még nem voltak NATO tagok, tehát ez még lehetséges volt, legalábbis teoretikusan.
Sőt, ebben a filmben még Robert Kalinyák akkori belügyminisztert is becserkésztétek. Ő tudta, hogy valójában egy ilyen filmben nyilatkozik?
Természetesen. Tudta, hogy ez egy 10 perces film a szlovákiai 20 éves születésnapjához. Tehát én nem hazudtam neki.
És gondolod, hogy meglepődött, mikor látta a filmet? Ha látta egyáltalán?
Azt hiszem, hogy meglepődött, és lehet, hogy nevetett is, nem tudom. De a legszebb mondtad a filmben, amikor a fiktív nagymamámnak mondom, hogy mert én először Robert Ficoval akartam találkozni, de nem válaszolt a kérvényünkre, és hát aztán Robert Kalanyikat ajánlották föl, hogy vele lehet, és a fiktív nagymamám a filmben azt mondja, hogy hát igen, ha nincs lósza, már is jó.
Jó, most egy kis háttérinformáció következik, ugye ennek az interjúnak több mint egy hónapja kellett volna elkészülnie, de nem sikerült, mert te Kenyába utaztál, és ha most a KFT együttest parafrazálnám, akkor azt kérdezem, na milyen volt Afrika? Ha-ha. De inkább azt kérdezem naivan, hogy miért mentél Kenyába, mert ugye azért azt tudjuk, hogy a következő filmet készítése miatt.
Igen, én Kenyába a Kassai Maratonról voltam filmezni.
Igen, ez nagyon logikusnak hangzik.
Nagyon logikus, meg hol máshol. Készítek egy nagy dokumentumfilmet a Kassai Maratonra, ami most 100 éves. Utolsó 5-6 évben a kenyai futók nyerték meg a Kassai Maratont, és voltam megnézni, hogy mi a mágia az egészben, mi a trükkje, hogy éppen ők, és náluk ez már olyan hagyomány, hogy Kassán kezdenek, és aztán mennek tovább Bostonba, Berlinbe, nagy maratonokra, és nagyon szépen beszélnek Kassáról, és ez nekem nagyon tetszett, és akkor most ott töltöttünk 10 filmezési napot.
És hogy áll a film?
A film 23. kilométeren van.
Tehát a 42-ből.
És még valamit fogunk filmezni nyáron, és ha minden jól jön, akkor ez éven októberben már kész lesz.
De ugye eredetileg te a játékfilmre készültél, a maraton játékfilmre, és aztán utána jött az, hogy legyen mégiscsak egy dokumentumfilm is előtte, jól tudom.
Igen. Mátyás Priklerrel beszéltünk arról, hogy ez még a 107 anya előtt volt, hogy tudnák-e valamikor játékfilmet csinálni, és én azt válaszoltam, hogy én csak egy játékfilmre vágyok, és szeretném megfilmezni Dusan Simkonak a Maraton Juana Zabalu című könyvét. Egy fantasztikus könyv. Régebben megjelent a Kaligramba, szlovákul is, magyarul is. Az a 70-es évekből egy novella, amit imádok, és azt meg is írtuk a forgatókönyvet, és hát próbáljuk megszerezni a pénzt, mi nem lesz egy egyszerű dolog.
Mert hogy ugye ez, ha minden igaz, akkor Szlovákia történetének a legdrágább játékfilmje lenne, legalábbis nekem ilyen információim van.
Azt Prikler Matyit kéne megkérdezni, mert...
Tehát a producer, hogy ő törődik a pénzt.
Igen. Ezt tőle kéne megkérdezni, de biztosan nem lenne holcsó, mert ha csak úgy kiszámítottuk a nyitó jelenetet, az annyiba kerülne, mint egy átlagos játékfilm.
Na most, 1 millió euró? Vagy azért annál olcsó?
Azt hiszem, hogy olyan 600 nyitójára. Oh. És megvan a forgatókönyv, amit Juraj Rajmannal írtam, aki az osztálytársam volt az iskolán, nagyon jó barátom, 30 év után megint összejöttünk, és nagyon kellemes 2 évet töltöttünk azzal, hogy írtok a forgatókönyvet, és ezt nem lesz könnyű finanszírozni, és addig várunk, de hát én nem tudok várni, és amikor készítettem a filmet, találkoztam a maraton szervezőkkel, maraton futókkal, hogy mégiscsak azt ne csak az íróasztaltól gondoljam ki, hogy kell futni, mire gondolnak a futót, hanem kutattam, beszélgettem velük, és annyi érdekes emberrel találkoztam, mondtam, hogy ez olyan kár lenne, hogy ezeket csak úgy hagyni, és hogy csinálok egy dokumentumfilmet.
Azt mondtad, hogy nem tudsz várni, de mégiscsak kell várni azért erre a maraton filmre. Mennyi ideig képes várni egy ember egy filmre? Tehát nem kopik el benne?
Hát nem tudom, Tarkovszki 10 évet várt egy filmre, Coppola 12-t, van időnk, tejünk is.
Csak pénzünk nincs egyelőre. Említetted ezt az olasz filmet is az imént, tehát a kérdés az, hogy mi az, amin most dolgozol, illetve hát van ez az olasz film, amit már befejeztél?
Most fejezem be. Az még a Covid előtt készülődött. Engem felkért egy olasz producernő, hogy csináljak egy filmet, mert szeretne egy vicces filmet csinálni, és hogy nincs senkinek se humorérzéke Olaszországban. Mindenki komoly filmeket csinál. Ezt ő mondta, nem én. És hát én ezt nem vettem nagyon komolyan az elején, és a film egy jósnőről szól, aki azt csinálja, amit úgy hívják, hogy active astrology, tehát...
Fogalmam sincs.
Ha valaki valamit cserélni akar az életében, fontosat, akkor a születésnapján el kell utaznia egy olyan helyre, ahol ideális a konstelláció a csillagoknak. Tehát, hogyha mondjuk, ha nem tudom, hogy te mire vágysz, hogy műkorcsujázó vagyél.
De rép nem, de oké. Okay.
Nem tudom, akkor az, amikor születtél, nem tudom, 72-ben, Somorján, akkor olyan voltak a csillagok, hogy nem fogsz tudni korcsujázni. De a születésnapodon újra születsz, aztán is. Ha? És ha elmész mondjuk rá Új-Zélandba, és csak ott leszel, visszajössz haza, felveszed a korcsolyát, és minden megy. Azt természetesen én ennek nem hiszek, de ami legérdekesebb, a 90% a kliensekből ennek a jósnőnek, aki egy fantasztikus figura, Fellini filmből kivágott nő, néni, 65 éves, cigarettázó, 1,60 méter magas, humorérzékel. Neki a kliensei azok olasz nők, akik nagy szerelemre vágynak, grande amore, és elmondanak nekik mindent. És akkor ott vagyok én, aki csak szlovákul és magyarul tudok, és nem tudok olaszul. Tehát tudják, hogy le vannak filmezve, ott van 3 mikrofon, 2 kamera, csomó lámpa, de valahogy elfelejtik, hogy ott van egy stáb, mert nem értem őket. És annyira autentikusak, annyira érdekes dolgokat mondanak, amit én csak otthon majd Pozsonyba tudok, meg a vágószobában, amikor megkapom a fordításokat. És ebből azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes film keletkezett.
Ez egy dokumentumfilm, vagy pedig egy ilyen kerekesféle mix?
Kerekesféle mix, mert a nők természetesen azok igazi olasz nők, igazi problémákkal, és utaztunk velük Tajvanba, Libanonba, érdekes helyekre, és hát egy picit olyan stilizációval segítünk az egésznek, de nincs benne semmi, amit ők nem gondolnának ki. Valahogy együtt kigondoltuk a helyzeteket.
Mikor van ez kész ez a film?
Remélem, hogy szeptemberben már be lesz mutatva itt Szlovákián is.
De azért így termeled rendesen a filmeket.
Hát ezt 2017-ben kezdtük filmezni, és aztán a Covid alatt leálltunk, mert nem lehet utazni se Olaszországba, se sehová, és most lassacskán fejezzük be.
Mi az, amire készülsz még?
Hát befejezem a maratonfilmet, befejezem a jósnőfilmet, és remélem, hogy megkapjuk a nagy játékfilmmaratonra a pénzt, és aztán 4 évre elutazok Assára, és ott fogok filmezni.
Az azt jelenti, hogy ha elkezdek csinálni a maratont, akkor tényleg visszatelepülsz arra az időre, Kassára?
Kassán szeretném megcsinálni a filmet, szerintem máshol lehetetlen, és hát annyi sok időt fog ez az egész igényelni, hogy biztosan kell lesz menni Kassára.
Egyébként meg szoktad nézni a filmjeidet? Ugye miért kérdezem? Ugye volt egy hasonlatod, itt a Pátrián nyilatkoztad a kitüntetés után közvetlenül, hogy azt mondtad, hogy olyanok a filmjeid, mint a gyerekeid, hogy látod a hibáikat, de azért mégiscsak a tieid.
Pontosan. Igen, hát megnézem a filmeket, tehát nem azért, hogy most szeretném megnézni, de hát vannak vetítések valami idő után, és akkor beülök a moziba, és megnézem őket. Tehát amikor fesztiválon vagyok, akkor meg vagyok hívva. Ami most egy nagyon erős élményem volt, éppen 20 éve, amikor bemutattuk a 66 szezon című filmet, és a Kassai Kina Uszmevbe meghívtam azokat, akik még élnek, vagy a gyerekeket, vagy az unokákat, és bemutattuk a filmet megint, ami számomra egy nagyon erős élmény volt, mert ott voltak a vásznon életbe azok, akik már meghaltak, és akkor úgy együtt volt a család, mint a Kassai család, az Uszoda család. Az nagyon megható volt számomra.
Melyik filmedet tartod a legfontosabbnak?
A 66 szezont.
Mert hogy az volt az első, vagy tényleg az a legfontosabb?
A 66 szezon az én vagyok. Mm. Az úgy normálisan, hogy amikor az összes minden beledet, szívedet, gyomrodat, mindent úgy tálcán odaadod a nézőnek, és azt mondod, itt vagyok én. A 66 szezon az én vagyok.
producer is vagy, ez kicsit kényszerpálya volt számodra, vagy egyszerűen ez is benne van a véredben, mert film-film?
Nem, ez úgy kezdődött, hogy az elején senki se akarta produkálni a filmémet, tehát nem találtam egy olyan idiótát, aki hajlandó lenne felelősséget vállalni a filmjeimért. És a 66 szezont saját magam produkáltam, aztán már a Szakácsokat, ami már koprodukció volt, és aztán ez már úgy valahogy megy.
Utolsó kérdés jön, így 50 évesen. Jól érzed magad a bőrödben? Te, Kerekes Péter filmrendező.
Muszáj megmondani az igazat, nagyon jól érzem a bőrömben.
Ritkaság, hogy valaki ilyesmit mond.
Én nagyon boldog vagyok, hogy lehetőségem volt megcsinálni ezeket a filmeimet. Annyi embernek nem volt annyi szerencséje. Szerintem vannak tehetségesebb emberek, mint én Szlovákián, de nekem valamilyen módon szerencsém volt, hogy ezeket a filmeket meg tudtam filmezni.
Jó, de azért a szerencsért tenni is kell. Tehát nincs olyan, hogy csak a szerencse.
Természetesen, de mondom, hogy voltak ötletek, volt valami tapasztalat, de az a szerencse az nagyon fontos volt.
Vendégünk volt Kerekes Péter, filmrendező, forgatókönyvíró, producer, aki a Pribina kereszt második fokozatát kapta Zuzana Csaputová államfőtől. Péter, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és sok sikert kívánok.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen.